Kedves hallgatóink, a Sátoraljai a Újhelyi Református templom is helyszíne volt az ARS Szakra Fesztiválnak. Dezső Attila lelkipásztor a templom történetén túl azokról a jeles személyekről is mesélt, akik életükkel, tetteikkel segítették az Isten imádatának a művészetét. Jászter Beáta beszélget Dezső Attilával.
Mit jelent a református ember életében a szent művészet?
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Tehát az a helyzet, hogy az ARS Szakra ugye szent művészetet jelent, amiben azt gondolom, hogy nagyon sok minden beletartozhat számunkra, reformátusok számára az Isten imádatának a művészete. Én legalábbis így fordítom le magamnak, és ebbe aztán beletartozik az Isten szerinti istentisztelet, az orgonajátékok. Nálunk itt most a Fejes István református vegyes karral éneklünk több szólamú éneket is, és ez egy különleges alkalma annak, amikor a művészetnek a szépségén keresztül csodálkozzunk rá a legszebbre, a mindenek fölött álló Istenre, akinek a szépségével az angyalok sem tudnak betelni, és akinek a szépségébe, ha beletekintünk, akkor egyszerűen minden más olyan szürkének és semmisnek tűnik. Én így fordítom le, hogy ez az Isten imádatának a művészet. Ahogyan megragad bennünket egy kép, hát ez is megragadhat be a lelkünket.
Szó lesz a mai napon a templom történetén túl azokról a neves emberekről, akik kötődnek ehhez a szent helyhez. Hát itt emléktábla hirdeti azt, hogy Kazinci volt ennek a templomnak a főgondnoka. Kazinci szőke pátriájában vagyunk, ahol ő a magyar nyelv ügyét intézte és a magyar irodalmi életet szervezte meg, de hát egy nagyon erős és oszlopos tagja volt ennek a hívő közösségnek is.
Igen, hát 1814 és 1818 között volt ennek a Sátoraljai Újhelyi Református Egyházközségnek a főgondnoka. Egy nagyon nehéz helyzetben vette át a gyülekezetet, és hát azt gondolom, hogy a főgondnoknak is meg kell mutatnia a maga főgondnokságában az ARS Szakrát, a szent művészetet, és azt gondolom, hogy egy főgondnoknak, akinek Isten ezt ajándékba adta, annak nagyon sok mindent meg kell tanulnia, például Kazincitól is. Kazinci, amikor átveszi a főgondnokságot, a gyülekezetet, teljes mértékben romokban van, szanaszét van szakítva, pártoskodás van az Újhely gyülekezetben, a fiatal lelkipásztor minden erejével bántotta a fő lelkészt, és hát maga kényekedve szerint, mondjam így, hogy elfordította a gyülekezet néhány tagjának a szívét, és hát megbomlott a gyülekezet egysége, újabb mutogatások történtek, veszekedések, akkor voltak csomóan, akik emiatt elmaradtak a gyülekezetből. Kazincinak ez a legeslegelső dolga az volt, hogy a bibliai példa alapján, hogy Lót és Ábrahám pásztorai, ahogy veszekedtek, akkor nekik szét kellett menniük, az egyiket el kellett távolítani, és amikor jól kivizsgálta a dolgokat, akkor nem mendemondákból meg innét-onnét, hanem rájött, hogy hát itt van egy megválasztott fő lelkész, és minden erejükkel azon voltak ezek a fiatalok, meg a pártja, hogy akkor ezt a lelkészt innét eltávolítsák, na most a fiatal került eltávolításra innét. Emelte rögtön a lelkipásztor fizetését a duplájára. Az idős lelkészteket egyébként nagy tiszteletnek örvendett, mert egy eléggé odaszánt ember volt, és nagyon szépen prédikált. És aztán ő volt az, aki a gyülekezetnek azt a rengeteg kintlévőségét elkezdte összeszedni. Nem félt perre menni a gyülekezetért Kazinci. Ezt nem tanítják általános iskolákban, meg érettségén sem, de Kazinci bíróságra járkált folyamatosan, hogy akik tartoztak ennek a gyülekezetnek, hogy azok most már tessék ezt befizetni. Elmaradt egyház fenntartói járulékokért ment ki. Személyesen ment be az emberekhez, bekopogott, és hát mekkora nagy dolog ez, hogy egy főgondnok, hogy nem volt neki kellemetlen, hogy nem azt érezte, hogy hát én biztos nem, hát hogy mit fognak szólni, hanem egyszerűen kiment, és addig-addig a szívekre beszélt, míg aztán hát ez így megtörténhetett. És természetesen nem volt, mondjam így, hogy kegyetlen, volt, van olyan feljegyzés, amiről arról beszél, hogy van egy édesanyja, aki X gyereket nevel egyedül, és neki elengedték ezeket a dolgokat. Aztán Kazinci volt az, aki a templom felújítását is elkezdte. Na most miután békesség lett a gyülekezetben főgondnoki munkája során, miután megtelt a gyülekezetnek a pénztára, volt pénz felépíteni, ugye felújítani a templomot, és a tetejét, amiben már becsorgott a víz, meg minden egyéb, és hát ő volt az, aki elkezdte a tanároknak, és a ugye kántortanítónak voltak akkoriban, és a tanárok diákoknak és az iskolának a lelki életét is fellendíteni. Ő volt az, aki azt mondta, hogy nem, a tanító az a gyerekkel legyen, és a tanító hozza a gyerekeket minden vasárnap a templomba. Ő az osztálynak a példaképe. Hát ha a tanár nem jár a templomba, a gyerek se fog templomba járni. Ha a tanár nem szereti az Istenházat, a gyerek se fogja szeretni. Úgyhogy ők tessék jönni, és nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, elfáradtam, mert hétvégén is munkám volt, úgyhogy külön kántorok lettek a gyülekezetben, és külön tanítók. A kántor eleveit volt vasárnap, a tanítónak meg jönni kellett vasárnap a templomba. Ő volt az, aki azt mondta, hogy hát itt akkora hatalmas Isten van jelen, aki megérdemli azt, hogy a legméltóképpen dicsérjük, úgyhogy elkezdtek orgonára gyűjteni. Kazinci már nem érte meg annak az orgonának a felépítését, de az ő idejéből kezdődött, betegsége miatt mondott aztán le a főgondnoki tisztről, de még utána is fiaival gyalog járt be Szép Halomból, a Szép Halmi kis házából, birtokáról az újhelyi templomba. Ez egy hatalmas nagy példakép. Szóval én azt gondolom, hogy ha Jóisten éltet bennünket, akkor 2028-ban csinálunk egy Kazinci konferenciát itt Újhelyben, ahol presbitereket és gondnokokat fogunk meghívni, hogy igenis nézzük meg, hogy annak idején egy nagy magyar, aki református volt, főgondok, hogyan oldotta meg a nagy nehéz helyzeteket.
Hogyha a Sátorai Újhelyi Református templomról beszélünk, és gyülekezetről, akkor megkerülhetetlen Fejes István neve, aki ebből a gyülekezetből nőtt ki, és püspökké lett.
Igen, ez az utolsó mondat, ez különösen is megütötte a fülemet, püspökké lett. Hát úgy lett újhelyi gyülekezeti lelkipásztor, hogy még csak teológus sem volt, illetve nem volt. Hát teológus volt, de nem volt lelkészi végzettsége, vagy még talán teológiára sem ment még akkor, hanem ő tanárember volt. Tehát akkor a nagy lobbia volt, vagy olyan nagy hátszele volt, hogy aztán keresztül vitték, hogy megválasszák újhelyi lelkésznek. Ő itt volt, nagyon-nagyon szerették az újhelyiek a temetési predikációit különösen is, mert hát olyan szépen meg tudta fogalmazni a dolgokat. Egyébként nagy irodalmár volt, rengeteg sok verse van, a népnyelvét ismerte. Tehát tőle azt lehet megtanulni az Ars Sacrából, hogy hatalmas nagy művészet a népnek a nyelvén megszólalni lelkipásztorként, hogy nem a szószékről elmagyarázni az emberek feje fölött, hanem hétköznapi problémákat érinteni, és ezekre válaszokat adni. És ő volt az, akinek hát ugye itt a segédlelkészekkel mindig probléma volt, a beosztott lelkészekkel itt Újhelyben, hát Fejes Istvánnak a segédlelkész elszerette a feleségét például. Úgyhogy hát az egész gyülekezet ott állt Fejes István mellett, aki egyébként az egész városnak egy köztiszteletben álló polgára volt, és hát gyógyult tulajdonképpen éppen Fejes István itt ezekből a nehézségekből. Több gyereke is volt, és az egyik gyerekének a halálakor írta meg azt a hitvalló énekét, amit mi újhelyiek újra és újra éneklünk minden temetésen, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Ez Sátoralja Újhely nagy lelki pásztorának a költeménye. És az ő idejében kezdődött meg a püspöki palota építése, ami mai Sátoralja Újhelyi parókia, egy hatalmas nagy épület, egy kétszintes épület, két lépcső van benne, mindig mondják, hogy az elsőn jár csak püspök úr a nagy lépcsőn, meg hátul van egy cseléd lépcső, mi mind a kettőt használjuk, cselédek is vagyunk, meg urak is, és ő már nem érte meg az első világháborúnak a borzalmait, előtte elment egy évvel, de mind a mai napig nagy szeretettel gondolunk rá, és mint olyan lelkipásztorra, aki ismerte a lélek művészetét az irodalmon keresztül, a zenén keresztül, akár a teológián keresztül is. Ez is egy Ars Sacra, egy művészet az ő életében.
És szó lesz a Nőszövetségről is, amely tavaly ünnepelte fennállásának 105. évfordulóját.
Igen, hát egy nagyon különleges helyzet alakult ki. Ugye 1919-ben a Tanácsköztársaság 133, mondjuk gyalázatos napján, ahol a Lenin fiúk verték a papokat, és nagyon ijesztővé vált a templomba menni, nagyon sok minden leállt, mert ugye azt úgy is be kell majd zárni, ugye nagy materialista, kommunista világ nagyon erőteljesen kimutatta a fogafehérjét Magyarországon, és Sátoralja Újhelyben is egy nagyon recesszív, nagyon nehéz időszak kezdődött. A férfiak nem mert mertek semmi olyan nagyobb munkába belefogni, mert hát félő volt, hogy akkor nekik ezért hátratételük van. És hát a lelkipásztor egyedül maradt a gyülekezeti diakóniai munkával, kezdett megszakadni a kapcsolat a gyerekes szülőkkel, kezdett megszakadni a kapcsolat a családos emberekkel, és ekkor a sátoraljóújhelyi asszonyok, ugye ez az egyleteknek az időszaka, felismerték azt, hogy hát ha mi most nem csinálunk valamit, akkor a gyülekezetünk nagyon nagy sebet fog kapni, amiből nem biztos, hogy felépül. Úgyhogy ekkor még nőegyletként, református nőegyletként alakult meg a református nőszövetség, és beálltak a lelkipásztor mögé, és karácsonyra csomagot gyűjtöttek, családokat látogattak, tartották a kapcsolatot, és hát tulajdonképpen ez is a nagy művészet, az Ars Sacra, amikor az Isten lelke valahogy felindítja a szolgálatra az asszonyokat, és én tényleg csak bátorítani is fogom itt az asszony testvéreket, meg a rádióhallgatóknál is, hogy igenis keressék a módját, hogy hogyan lehet a lelkipásztor szolgálatát, mondjam így, hogy abban a nagy egészben kiegészíteni, vagy abban a nagy szolgálatban kiegészíteni, mert mindenki kapott kegyelme ajándékot az Istentől, és hogy ez mi, azt nekünk tudnunk kell. Ez az asszonyok felismerték, és valóban 105 éve, most már több mint 105 éve ezek a sátoraljóújhelyi asszonyok, ezek itt vannak, és végzik maguk gyülekezet mozgató, gyülekezetbe beszerető, megújító és diakóniai munkájukat, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk értük.
Ez a templom Gályarab emléktúra állomás lett.
Igen, hát Debrecenben sikerült átvenni a Gályarab emléktúra plakettjét és egy oklevelet, vagy egy ilyen bizonyító levelet, ami elmondja azt, hogy Sátoraljóújhelyen szolgált a Gályarab Sajó Szentpéteri Márton. Nem innét vitték el Gályarabságra, hanem ez a kántori szolgálatának a helye volt, de mégis kapcsolatban vagyunk vele. A többi részéről, vagy a többi mondjam szolgálatairól nem sok minden van, de ez egy elég jól dokumentált állomása az életének. Ugye ezt lehet tudni, hogy a reformáció utáni, meg az ellenreformáció idejében is valahogy úgy történtek a teológiai képzések, hogy volt egy év, ami a kántori szolgálatnak az éve volt, ami főként a liturgikus szolgálatoknak az elvégzését jelentette, abba való beleszokást, de hát ez a kántori szolgálat, ugye ez olyasmi volt, mint mostanában egy segédelkész év, csak nem fizettek érte normálisan, úgyhogy igyekeztek ebből a kántori szolgálatból minél hamarabb tovább menni, valahol egy gyülekezeti lelkészi, segédlelkészi vagy beosztott lelkészi szolgálatot kapni. Úgyhogy ő is így volt itt Sátoraljóújhelyben nem sokáig, de nagyon büszkék vagyunk rá, és reménység szerint ezt az emlékplakettet vagy az éven, vagy pedig a jövő év tavaszán, de inkább az éven szeretnénk ünnepélyes keretek között is majd elhelyezni itt a Sátoraljóújhelyi templomban.
Köszönöm szépen a beszélgetést, áldás békesség!
Áldás békesség, minden jót kívánok!
Kedves hallgatóink, a Sátoraljóújhelyi Református templom is helyszíne volt az Ars Sacra Fesztiválnak. Dezső Attila lelkipásztor a templom történetén túl azokról a jeles személyekről is mesélt, akik életükkel, tetteikkel segítették az Isten imádatának a művészetét. Jászter Beáta beszélgetett az imént Dezső Attilával.